A vonalban pedig itt van velünk Szalai Máté, a Klingendél Intézet kutatója, Közel-Kelet szakértő. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Nos, hát ugye annyit tudunk, sok más egyéb mellett nagyjából a nálunk a legfrissebb hírnek az tűnik, hogy az izraeli hadsereg újra bevonult a gázai övezetbe, és hogy gyakorlatilag ketté vágta az övezetet, és ilyen biztonsági zónákat alakít ki. Mi történik most a területen?
De igazából az történik, hogy az izraeli hadsereg újraindította a háborút Gázában, és nem is akárhogy, az első napok a légibombázások következtében több mint 400 ember vesztette az életét, ami azt jelenti, hogy ez nem csak az elmúlt időszakban, de gyakorlatilag a 2023. októberre óta, amióta az egész háború zajlik, ez a válság zajlik, azóta az egyik leghalálosabb nap volt, amit láthatunk, ami mutatja azt, hogy nagyon erősek a kormány szándékai arra, hogy félredobják a tárgyalásokat, és arra koncentráljanak, hogy fegyveres úton elpusztítsák a Hamaszt, illetve kiszabadítsák elméletileg a túszokat, bár ez utóbbi egyre kevesebb szó esik az izraeli kormányzati diskurzusban.
Nem tűnt úgy, hogy a Hamasszal meg lehet egyezni ezek szerint?
Hát nézd, a kormány szerint ez volt az ok, ez volt a hivatalos ok, amiért most újraindították ezt a háborút, hogy a tárgyalások nem úgy mentek, ahogy. Azért, hogyha ennél egy picit cinikusabban állunk hozzá, vagy legalábbis politikai elemzőként nézünk rá a helyzetre, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a tűzszereti megállapodás pont úgy lett kitárgyalva, hogy ezen a ponton, tehát a három fázisból az első után össze tudjon omolni, és így gyakorlatilag Izrael kapott 6 hetet arra, hogy összeszedje magát, kiszabadítson rengeteg túszt, és utána vissza tudjon menni háborúzni. Az elmúlt időszakban nagyon sok kép jött ki a gázai övezetbe, ami mutatta azt, hogy a Hamász az egyáltalán nincs legyőzve, és a Hamász harcosok ott vannak az utcákon, van valamilyen mértékű társadalom támogatottságuk is. Másik oldalról pedig Izraelben ott volt a belpolitikai dimenzió, Benjamin Netanyahu miniszterelnök nagyon szeretne hatalmon maradni, és a koalíciójának az épségéhez nagyon sokat segít az, hogy most újra háborús helyzet van. Látható volt például az, hogy rögtön ahogy összeomlott a tűzszünet, a Itamar Ben-Gvir, aki egy ilyen szélsőjobboldali izraeli politikus, ő még a tűzszünet bejelentésekor kilépett a koalícióból, most pedig visszalépett, és visszaváltozott nemzeti biztonsági miniszteré, tehát elfogadta újra ezt a pozíciót. Így tehát Benjamin Netanyahu miniszterelnöknek a belpolitikai helyzete az erősödött azzal, hogy újraindította a háborút.
Ja, a Hamas visszatartja ezt az 59 túszt. Nekik mi lehet most a céljuk?
A Hamásznak a túlélés alapvetően a célja. Ebből az 59 túszból a becsések szerint 20-25 lehet életben, és hát az izraeli kormány azt követelte, hogy őket azonnal engedjék el, és ezzel párhuzamosan az Izrael és Hamász közötti tárgyalásokkal párhuzamosan már az Egyesült Államok is közvetlenül tárgyal Hamásszal az amerikai, életben lévő egy amerikai túszszal kapcsolatban, és ők is azt követelték, hogy azonnal eresszék el a Hamászosok ezeket az embereket. Alapvetően, hogyha a Hamász most elengedni őket, akkor semmilyen nagyon rossz tárgyalási pozícióban lenne, és nem lenne semmilyen ütőkártyája, bármennyire is rosszul hangzik ez, hogy túszok ütőkártya szerepet töltenek be, de hát ez a politikai realitás, és nagy kérdés, hogy utána mi lenne, valószínűleg nem az történne, hogy leállna az izraeli kormány és a háborút egy rendezési folyamat követni, hanem valószínűleg tovább folytatódna az a kampány a Hamasszal szemben, amit most láthatunk folytatódni.
Vannak a Hamasznak egyébként még támogatói? Tehát most itt nem a elsősorban az arab népességre gondolok, vagy a szimpatizánsaikra, hanem mondjuk állami szintűekre.
Állami szinten kevés támogatója van a Hamasznak, főleg, hogyha úgy vesszük, hogy kik azok az államok, amik teljesen tennének valamit azért, hogy a Hamasz túléljen. Irán szokták mondani a legfőbb állami támogatójának, bár most kétséges, hogy mennyi materiális támogatást tud adni ennek a szervezetnek, és hát voltak más államok is, például a Katar, amelyik segítették ennek a szervezetnek a túlélését, de hát az ő szeretük most nagyban megváltozott az elmúlt időszakban. Szerintem most senkinek nem érdeke az, hogy a Hamász, vagy legalábbis lehet, hogy érdeke lehet valakinek, hogy a Hamász túléljen, de az, hogy a Hamász folytassa ezt a háborút, vagy Izrael folytassa ezt a háborút, az most a legtöbb állami szereplőnek nem érdeke.
Izraelben él egy elég jelentős arab kisebbség, illetve hát Jordániában pedig nagyon sokan palesztin származásúak. Ők hogyan viselik ezt a konfliktust, hogyan viszonyulnak ehhez?
Nagyon sokan természetesen szimpatizálnak a palesztinokkal, és itt már nem csak arról van szó, hogy a Hamásszal szimpatizálna valaki, hanem egész egyszerűen azt a pusztítást látják, ami Gázában történik, és ez miatt együtt éreznek velük. Nagyon sokan, főleg az izraeli arabok körében úgy érzik, hogy nem tudják kifejezni ezt a szimpátiát politikai okokból, és a közbeszéd nem nyitott ezekre a szempontokra. Ugyanakkor az fontos látnunk, hogy Izrael belül is már a jobboldali szavazók körében is egyre többen, egyes felmérések szerint már a többsége is a jobboldali szavazóknak azt mondja, hogy inkább legyen tűzszünet és tárgyalások, mint hogy folytassák a háborút. Azt lehet látni, hogy más országoknak, ugyan említett a Jordániát, de a legtöbb országnak, arab országnak a közvélemény azt továbbra is erősen szimpatizál Palesztinával és a palesztin emberekkel. Azt se felejtsük el, hogy még tart a Ramadán, az iszlám bőjti hónap, ami egy nagyon fontos ünnep az iszlám kultúrában. Azt remélték korábban az emberek, hogy a háború nem fog újraindulni Ramadán alatt, ami még tart néhány hétig. Ennek ellenére most mégis beindultak a harcok.
Ez esetlegesen megakadályozza őket a lehetséges védekezésben? Mármint a Ramadán?
Nem, gyakorlatilag nem, azért nagyon sok. Én nem vagyok vallástudós, de azért nagyon sok olyan kitétel van, hogy aki harcol, vagy akinek szüksége van rá, az ehet, attól függetlenül, vagy aki beteg, stb. És hát a gyakorlatban azért ez nem fogja eltávolítani a Hamász harcosokat. Ugyanakkor a gyakorlatban azt is látnunk kell, hogy azért nagyon komoly erőfölényben van Izrael, ami a haditechnikát illeti, tehát ez nem feltétlenül úgy kell elképzelnünk ezt a hadszínteret, hogy harcosok két oldalon harcolnak egymással, hanem drónokat használnak, más légierőt használ Izrael, és alapvetően ez egy urbánus hadviselés, tehát egy ilyen városi hadviselés. Igazából itt már Gázában a pusztítás az már eddig is hatalmas méretű volt, a lakóházaknak majdnem kétharmada teljesen elpusztult, vagy részlegesen megsérült, tehát nagyon nehéz elképzelnünk is, hogy milyen állapotok lehetnek teljesen Gázában.
Két hónapja kezdte meg újabb elnöki ciklusát Donald Trump az Egyesült Államokban, és hát ugye számos, mondjuk így, hogy meglepő intézkedéssel lepte meg a világot, de több, illetve meg kijelentéssel is. És hát az egyik ilyen az volt néhány héttel ezelőtt, hogy Gázában valamiféle ingatlan fejlesztést hajtanának végre amerikai felügyelettel, és hát az ott élő palesztin lakosságnak igazából valahova máshova kellene áttelepülnie. Egy ilyen háborús konfliktus, illetve helyzet árnyékában van az ilyen kijelentéseknek realitása?
Nincsen semmilyen realitása, de már azt is lehetett látni, hogy a Trump kormány egyes emberei, mint hogyha kilépnek ebből a tervből, illetve nem is lehetett pontosan érezni, hogy a Trump kormány mennyire gondolja ezt komolyan. Eredetileg arról beszéltek, hogy a palesztinoknak el kell hagyniuk Gázát, amíg ez itt ingatlan fejlesztés megtörténik. Utána most már az elmúlt napokban a Trump kormány tisztviselő inkább arról beszéltek, hogy maradhatnak ott, és átmeneti házakat hoznak létre. Tehát egyáltalán nem tisztázott, hogy mi is történik. Nagyon fontos azt látnunk, hogy a Trump kormánnyal szemben és izraeli tervekkel szemben van egy kézzelfogható újjáépítési terv most már az asztalon, amit Egyiptom és más arab államok tesztek le az asztalra. Ez nem csak az Arab Liga, de az Európai Bizottság, tehát az Európai Uniónak a bizottsága is támogatásáról biztosította. Ez egy olyan tervet tett le az asztalra, ami nem tökéletes, de sokkal inkább végrehajtható, mint a Trump kormánynak az ilyen-olyan megjegyzései.
Mi az, amit lehet tudni erről a tervről, nagy vonalakban mit tartalmaz?
Ez egy 5 éves terv lenne, amit különböző fázisokon keresztül újjáépítenék Gázát több mint 50 milliárd dollárnak a felhasználásával, és elnézést, gyakorlatilag egy donorkonferenciát hoznának össze azzal kapcsolatban, hogy összegyűjtsék ezt a pénzt. Először nyilván romok eltakarításával kezdődne, aztán átmeneti, és végül pedig végleges lakhatási körülmények megteremtésével, az energetikai infrastruktúra visszaépítésével, stb. Ehhez nyilván szükség lenne egy tűzszünetre, illetve hát a terv az nem adresszálja, nem közelíti meg azt a kérdést pontosan, hogy mi lesz a Hamasszal, ezt is el kéne dönteni, mielőtt ez az újjáépítés megindulhatna. Már azért maradt ki a tervből ez a kérdés, mert ez a legnehezebb, és ettől függ az, hogy az Egyesült Államok, Izrael és a nemzetközi közönség egy része támogatni fogja ezt a tervet.
Elképzelhető, hogy a Hamaszt valamilyen szinten meg lehet szelídíteni? Ezt csak azért kérdezem, mert ugye az írköztársasági hadsereg magját adó ír függetlenségi mozgalom is végül is egy több száz éves fegyveres szervezet, és aztán mégis sikerült valamilyen szinten pacifikálni őket.
Azt látom, hogy ilyen pillanatban erre nincs esély rövid távon, már csak azért is, mert a Hamas túlélése szempontjából nagyon fontos, hogy az ellenállás ideológiáját kifejezzék. A Hamász sem egy egységes szervezet egyébként, tehát van egy politikai szárnya, ami nem Gázában, nem a nyugati parton, tehát nem a palesztin területeken, hanem Katarban, Törökországban és máshol található. Ezek, akik a politikai vezetéshez tartoznak, ők sokkal kompromisszumkészebbek általában, hát nekik megvan az egzisztenciájuk külföldön. Ehhez képest a katonai szárny, ami Gázában tevékenykedik, az ő vezetésük az sokkal kevésbé kompromisszumkészebb, és ráadásul ebben a helyzetben, amikor Izraelnek ennyire kőkemény fellépése van, és láthatóan a kollektív bűnösség elve alapján lépnek fel a palesztinok, aztán egy ilyen helyzetben nagyon nagy tér van, társadalmi tér radikális ideológiákra, tehát ezek a folyamatok nem abban az irányba mutatnak, hogy a Hamaszt meg lehetne szelídíteni, vagy az ideológia mögötte az eltűnne.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben Szalai Mátét, a Klingendél Intézet kutatóját, közel-kelet szakértőt hallották. Nagyon szép napot kívánunk önnek, viszont hallásra.
Köszönöm, kellemes napot kívánok.